A stúdióban is Urányi Péter, az autósla főszerkesztője. Szervusz Péter, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, szevasz!
Ugye úgy tűnik, hogy a mai műsorba két mini egyterű újdonság került. Ugye az műsorunk első részében szó volt a Kia Vengáról, és ott is emlegettük az Opel Meriva új változatát, amit neked egyedüli magyar újságíróként, ugye nem ez az első autó, hogy ezt elmondhatjuk, sikerült kipróbálni. Az Opel Meriva mennyibe lehet tényleg kihívója a Vengának, és mennyiben új, hiszen ugye a Merivát valamennyire ismerjük.
Minden szempontból kihívója lehet, és minden szempontból új. Annyit szeretnék helyesbíteni, hogy nem egyedül voltam, ketten voltunk, a Gajdán Miklóssal voltam a Motor Presszétől, tehát ketten vezethettük az autót, de abszolút direkt konkurensek egymásnak.
Mennyiben nyúltak hozzá Merivához? Ugye ez egy ismert koncepció, mennyiben nyúltak hozzá, mennyiben újították meg?
Hát nagyon alaposan, de ez egy bátor munka, mert azt mondják, hogy győztes csapathoz ne nyúljál, és a Meriváról tudni kell, hogy a kategóriájában ez az úgynevezett supermini kategória, ami az Opel Astra alatt van, annak az egyterűje, tehát ebben a kategóriában Európában eladási lista vezető volt. Úgy kellett hozzányúlni, hogy megmaradjon ez a cím, de végül is úgy nyúltak hozzá, hogy teljesen megváltoztatták. Az Opel a Meribán vezette be annak idején az úgynevezett architektúra stratégiáját. Most itt a szavakon nem érdemes lovagolni, mert ez, hogy moduláris, architekturális, ez nem jelent a világon semmit. Korábban is csináltak ilyet, nyilván utána is fognak csinálni, ez pusztán egy névváltás, de a lényege az volt, hogy meglévő elemeket használtak föl, nevezetesen a korábbi esetében, a Corsának, tehát a korábbi Meriva esetében a Corsának a padlólemezét, elől egy Astra futómű volt, hátul pedig egy Astra kombi futómű, a kormánymű pedig a Vectrából jött. Ennek akkor az volt a roppant újdonsága, hogy nem egy modellből hordták össze ezeket az alkatrészeket, hanem a legváltozatosabban, ugye a Vectrának a kategóriáját ismerjük, hogy hol van, az Astrát is ismerjük, a Corsát is ismerjük, tehát egy ilyen összeszedett autó volt. Most itt ugyanez az elv megmaradt, csak azzal a különbséggel, hogy a Zafirának a padlólemezét vették elő. Ez azt jelenti, hogy lényegesen hosszabb lett az autó, és megmaradtak a felfüggesztésben az Astra felfüggesztések hozzá. A kormányműve, amennyire tudom, az Insigniából jön, és hozzá egy elektrohidraulikus szervokormány. Most az egész autóban az volt a legérdekesebb pillanatnyilag, hogy messze a bemutató előtt voltunk, és egy ilyen abszolút titkos bemutatót éltünk át.
Mielőtt a bemutatóról beszélnénk, egy picit kanyarodjunk vissza oda, ugye azt mondtad, hogy a Zafirának a padlólemezére építették ezt az autót, tehát gyakorlatilag van egy Zafira méretű Merivánk. Mi ennek a piaci értelme?
Hát igazából az, hogy egy viszonylag hosszabb, itt elsősorban a tengelytávról van szó, mert a padlólemez legkritikusabb pontja a tengelytáv, hogy a tengelytávot mennyire lehet változtatni. Itt mondtam annak idején, talán ebben a műsorban éppen, hogy a Giuliettának az az érdekessége, hogy ott egy olyan padlólemezt alakítottak ki, aminél nagyon könnyű változtatni. Ma már eljutottak egyébként odáig, hogy tudnak változtatni, de nagyon nagy méretváltozásokat nem tűr el. Az Afira esetében megmarad a tengelytáv, az Afira tengelytávja, de magát a padlólemez hosszát azt lehet változtatni, és itt is rövidebb, de igazából nem tudom megmondani, mert pillanatnyilag még nincsenek méretek, ez egy nagyon-nagyon előzetes bemutató volt.
Mit tudott az a Meriva, amit kipróbálhattatok?
Hát a legérdekesebb része az volt, hogy éjszaka vezethettük az autót, illetve ez egy olyan lényeges dolog, ami majd látni fogjuk, hogy alapvetően befolyásolja a vezetési élményt. Éjszaka vezethettük, mert annyira friss volt az autó, hogy nem akarták nagy közönség elé vinni. Enyhén kamuflázsolt volt, tehát egy ilyen pepita öntapadó matricával le volt ragasztva az oldala, hogy ne lehessen a formát fölismerni, hogy végül is a Meriváról van szó, és az éjszaka mellett szakadt az eső, és egy hegyi szerpentinen mentünk fölfele, illetve egy nagy sebességű autópályás vezetési lehetőség volt, úgyhogy ez annyira összekevert érzelmileg és érzékelhetőségben, hogy elég nehéz volt elbírálni, hogy valójában milyen az autó. Ezeknek a bemutatóknak egyébként az az érdekessége, hogy nem csak az újságíróknak csemege, hanem mindig mellettünk ül általában egy mérnök, egy formatervezési szakember, és megpróbál kifaggatni arról, hogy milyennek érezzük az autót. Itt is ketten voltak velünk egyébként, egy Kurt Bayer nevű formatervezésért felelős vezető, és egy Wolfgang Schwenk, aki a futóművön dolgozott. Most a vezetésről azt mondanám, hogy a nagysebességű autózásnál eleve kiderült, hogy nagyon jó egyenes tartása van, szakadó esőben éjszaka 150 km/h sebességgel a német autópályán, ahol nincs korlátozás, minden további nélkül nagyon kellemesen lehetett, viszonylag szélzaj szegény. Erre mondtam azt, hogy az érzelmileg vagy érzékelhetőségben nagyon zavaró ez a szakadó eső és a sötét, de amennyit lehetett érezni, nagyon érdekes volt, hogy tényleg nagyon jól vezethető volt. Utána lekanyarodtunk erről az útról, és a Rajna völgyéből fölkanyarodtunk a Taunus hegységbe, ott egyébként még hó is volt, ami igazából megdöbbentett, hogy el nem tudtam képzelni, hogy ilyen rossz utak lehetnek Németországban, mint ott. Ott egy szakaszon egy ilyen hazaihoz hasonlóan szétfagyott szerpentin volt, és 225/40-es gumik voltak. Az átmérőre igazából nem emlékszem, hogy hány szolos volt, de ez nem is annyira érdekes. Itt a 40-en van a hangsúly. Nagyon alacsony oldalfal magasságú gumi volt. Ezek borzasztóan lerontják a rugózási komfortot. Szóval képesek, aki ismeri ezeknek a gumiknak a tulajdonságát, ilyen töredezett úton szabályosan dübörög, és attól fél az ember, hogy az útfelület elharapja a gumit, vagy átharapja a gumit. Hát ilyenre mentünk fölfelé, és megdöbbentő volt, előtte megnéztük a gumi méretet, és nem akartuk elhinni, hogy ilyen gumi van. Rögtön meg is szólalt mellettem a Gajdán Miklós, hogy azt kéne megnézni, hogy mennyire preparált az autó, ugyanis sajtó bemutatón megcsinálják azt, hogy pár kilóval több szigetelő anyagot raknak be, egész más milyenre hangolják a felfüggesztést, hogy legyünk elájulva tőle. Ebben az esetben nem hinném, mert nagyon jól látszott az autón, hogy tényleg egy kísérleti darab, belül nem volt kész, belül olyanok voltak az oldalpanelek, meg a különböző részek, mint a fürdőkád fala, ilyen egészen csillogóan villogó felület, amire később szokták felrakni azokat a textúrákat, amik végül is a legjobban jellemzik.
Tehát bocsáss meg, a futómű azt mondod, hogy olyan tökéletesen volt hangolva, hogy kiegyenlítette ennek a nagyon peres guminak a rossz útviszonyok közötti dübörgését és a rázását?
Abszolút, ember meg nem mondta volna, hogy ilyen gumi van rajta, és tulajdonképpen ez egy nagyon nagy bók volt ennek a bizonyos futóműves mérnöknek, aki bent ült, és azt mondta, hogy előttünk körülbelül 40 külföldi újságíró vezette, és egyöntetően ez volt a véleménye. Hát ez már lehet persze púder, szóval nyilván nem azt fogják mondani, hogy cikizték az autót.
Futóművön kívül hogy éreztétek magatokat benne? Attól függetlenül, hogy ugye, ahogy mondod, ez nem egy teljesen készre felszerelt végleges változat.
Hát ez az, amit mondtam, hogy ez volt a legmegdöbbentőbb része, ezt úgy hívják, hogy pilot sorozat, amikor még az első darabok, és tulajdonképpen a reakciókat azért is várják, mert kisebb módosításokat végre tudnak hajtani.
Javasoltál ilyet egyébként?
Nem, tulajdonképpen semmit, mert sokkal inkább azzal voltam elfoglalva, hogy ebben az esős, ronda útviszonyban úgy próbáljak viselkedni, hogy az elvárásoknak megfeleljek.
És ha visszagondolsz, bocsáss meg, akkor lenne olyan esetleg, ami szerinted módosításra érdemes?
Nem tudok ilyet mondani, azért nem tudok ilyet mondani, mert a belső berendezése az végül is ezekkel a nyers felületekkel volt, amit így nem lehetett igazából értékelni. A motorjáról annyit, hogy ebbe egy 1.4-es 120 lóerős turbomotor volt, az abszolút jól ment, nagyon csendes volt, egy 6 fokozatú váltó volt benne. Azt mondanám nyugodtan, hogy suttogott, és olyan alacsony zajszintje volt, rezonancia szintje, hogy ez 150-től az autópályás forgalomtól kezdve végig érvényesült. A leglényegesebb dologról nem beszéltünk, amire a legbüszkébb talán az Opel, erre a bizonyos úgynevezett öngyilkos ajtóra. Ez azt jelenti, az öngyilkos ajtó megfogalmazás, hogy középről a második oszlop, vagy szaknyelven B oszloptól kifelé nyílik mind a két ajtó. Ennek óriási előnye és vitathatatlan előnye az, hogy egyenesen be lehet lépni az utastérbe, nem kell egy ajtót megkerülni, 90 fokba vagy még talán nagyobb szögben nyílnak az ajtók, tehát abszolút kitátja a száját. Úgy van elhelyezve egy kapaszkodó, hogy a B-oszlopon már egy kapaszkodó, ez pluszban segít. Hihetetlenül egyszerűsíti le nem csak a beszállást, hanem gyerekek beszállását, betevését, kisgyerekeknek a betevését a a biztonsági ülések elhelyezését. De azt lehet mondani, hogy forradalmasítja, lényegesen kényelmesebb is, mint a többi ilyen szempontból. Egyébként még egy érdekesség, hogy az első ajtó is 90 fokban nyitható. Tehát gyakorlatilag annyira kinyitható, hogy úgy kell kinyúlni az ajtóhoz, hogy az ember a vezető mondjuk behúzza. Azért van is rajta ilyen speciális felület, amit ha véletlenül így hagyta az ember, akkor be tudja húzni. Mert a normál beszálláshoz ezt nem jó használni, mert ugye nem tudod elérni az ajtócsukódást.
Miért öngyilkos ajtó? Bocsáss meg, Péter, miért hívjátok így?
Azért hívják öngyilkos ajtónak, itt nem a kifelé nyíló kétszárnyú ajtót hívják öngyilkos ajtónak, hanem minden olyan ajtót, amelyik előről nyílik. Tehát nem tudom, mennyire emlékeznek a hallgatók, de egy időben, különösen a világháború előtt, a világháborút követő néhány évben, minden ajtó előre felé nyílt. A középső oszlopon volt a zsanér, mondjuk az első ajtónak, és a vezetőnek előre kellett nyúlnia, és úgy kellett kinyitnia.
Egyébként így jobban is adja magát.
Sokkal jobban, sokkal kényelmesebb a beszállás, talán azért is ezzel kezdődött az autózás, bár az első ajtónál mondjuk a zsanér kérdése az sokkal egyszerűbb, hogyha a második oszlopon van, de igazából az túrta ki a széria gyártásból, hogy ha menet közben kinyitod ezt az ajtót, akkor hátravágja a szél. És állítólag nem egy esetben fordult az elő, hogy menet közben valamiért, vagy a vezető, vagy az utas kinyitotta az ajtót, fogja a kilincset, ahogy fogja a kilincset, magával rántja az utast, és az emberben van egy olyan reflex, ugye, hogyha valamit ki akarnak venni a kezéből, akkor még jobban megszorítja, nem tudta elengedni az ajtót, és kirántotta az ajtót.
Mikor jelenik meg a piacon ez az autó?
Júniusban van az európai bevezetés, és az első példányok vélhetően szeptemberben, augusztusban gurulnak az országba.
Surányi Pétert, az autó az autóslap főszerkesztőjét hallották az Opel Meriva legújabb változatáról. Köszönjük szépen, Péter!
Nagyon szívesen, viszlát, szia!
Ennyi volt már a Tempó, az Inforádió autós magazinja. Találkozunk egy hét múlva, kedden este fél hétkor. Ne feledjék, mindenkit hazavárnak. Búcsúzik a műsorvezető, Klavai Richárd. Viszont hallásra, minden jót!